Hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit a Hitvédelmi Teaház második évadjának negyedik előadásán. Akkor a mostani előadás címe eszperente nyelven, mely szereket szedhetsz, s melyeket nem, ezen elveket elemezze nektek a helyen Eszterke, de aki ezt így nem értette volna, azoknak lefordítom, hogy az alternatív gyógyászatról lenne szó, és vendégelőadónk Vukovszky Eszter, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk.
Na, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez óriási volt az intro. Hát érdekes téma ez a mai, az alternatív gyógyászat. Én magam olyan szempontból kerültem közel ehhez, most egy ideje elkezdett foglalkoztatni a kérdés, hogy én orvos vagyok, 3 éve orvosként dolgozom, és hát a téma az utcán hevel lehet mondani, mert a betegeim is járnak természetgyógyászokhoz, ismerőseim is. Van olyan orvos kolléganőm, aki homeopátiás gyógyász egyébként, meg ilyen kristálygyógyászat konferenciákra jár, úgyhogy elkezdtem gondolkozni rajta, hogy azért kénytelenek vagyunk manapság már, miután ez egy annyira felkapott téma, véleményt kialakítani erről keresztényként is, orvosok, mint orvosként is, úgyhogy egy kicsit megvizsgáljuk, hogy milyen szempontok alapján értékelhetjük. 5 fő részre szeretném osztani az előadást. Először is majd definiálnám, hogy miről van szó, ez nem is lesz annyira egyszerű, majd meglátjuk, hogy mi ez az alternatív gyógyászat. Utána megnézzük azt, hogy miért olyan nagyon népszerű manapság napjainkban. A 3. összehasonlítjuk az alapelveit az alternatív gyógymódoknak, meg a hagyományos ortodox orvoslásnak, hogy mi az alapja, mik a módszerei, miben különbözik, stb. Ezt összevetjük. Aztán megnézzük úgy, hogy miért tűnik úgy, hogy működik az alternatív gyógyászat, az alternatív gyógymódok, vagy természetgyógyászat, ahogy kicsit közismertebb nevén nevezik. Utoljára pedig megnézzük azt, hogy hogyan ítélhetjük meg a különböző gyógymódokat, mert hát rengeteg gyógymód tartozik ide. Angliában körülbelül 160-at számoltak össze, magyarországi statisztikáról nem tudok, hogy mennyi ilyen alternatív gyógymód van. De nézzük meg, hogy milyen definíciót lehet adni az alternatív gyógyászatnak. Nem könnyű, igazából az irodalomban csak negatív definíciót, ilyen kizárólagos definíciót találtam. A brit orvosi kamara megfogalmazása tetszett, amit itt olvasni is lehet, hogy bármely olyan gyógyászati rendszer, ami olyan betegségelméleten vagy gyógymódon alapul, ami különbözik az orvosi egyetemeken oktatott hagyományos orvostudománytól, illetve az itt nem szerepel, hogy attól a hagyományos gyógymódtól, amit az ortodox orvosok, hagyományos orvosok alkalmaznak. Hát ez eléggé megfoghatatlan definíció, inkább tényleg ilyen kizárólagos. Aztán azt már tényleg csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az orvosi egyetemen fölvettem ilyen kiegészítő tantárgyat, hogy alternatív gyógyászat, úgyhogy végül is nem lehet pontosan összefoglalni, nem lehet jól definiálni, mert annyira szerteágazó. Mindannyian találkoztunk már vele, homeopátia, akupunktúra, reflexológia, tehát amit nem a hagyományos orvoslás keretén belül alkalmaznak, azokat a gyógymódokat sorolhatjuk ide. Rettentően elterjedt módszerek ezek. Most angliai statisztikát tudok mondani, hogy ott körülbelül a házi orvosok 50-60%-a alkalmazza, illetve ajánlja az alternatív gyógymódokat, akupunktúrát, homeopátiát, stb. Aztán Hollandiában 20%-a használja is a homeopátiát a házi orvosoknak, Belgiumban állítólag több mint 80%-a. Úgyhogy nagyon elterjedt jelenségről van szó, igazából meg sem kerülhetjük. Hát az elnevezése megint csak nem a legegyszerűbb, nagyon sok elnevezés van az alternatív gyógyászatra. Ugye maga az, hogy alternatív, az azt jelenti, hogy választható, tehát alternatívája a hagyományos orvoslásnak. Ez volt inkább a régebben használt kifejezésre. Manapság jobban a komplementert használják, mint kifejezés, komplementer gyógyászat, vagy medicina, ami azt jelenti, hogy kiegészítő. Tehát, hogy a hagyományosat kiegészítik ezek a módszerek. Aztán holisztikus ilyen kifejezést használnak rá, ez pedig arra utal, hogy a teljes emberrel foglalkozik ez az alternatív gyógyászatnak a megközelítése. Integratív, még ezt szokták mondani az Egyesült Államokból most ez a népszerű kifejezésre, ami azt jelenti, hogy magába foglalja az összes gyógymódot, gyakorlatilag az összes féle gyógyászati rendszer. Ami most a hivatalos kifejezésre az angol szász területen, az, hogy komplementer és alternatív medicína. Most ezt szokták rá használni. Két fő kategóriáját különböztethetjük meg, illetve hát én most ezt kicsit így önkényesen így osztottam kétfelé. Az egyik az a gyógynövényes kezelés, gyakorlatilag fitoterápia. Ez nem teljesen elkülöníthető, vagy elválasztható a hagyományos gyógyászattól, mert a hagyományos gyógyászatnak a gyógyszerei alapvetően a fitoterápiából nőttek ki, vagy onnan ered most is sok gyógyszerünk, amiket használunk, gyógynövény, illetve növényi alapú. Most van olyan szívgyógyszer, akár az aszpirin, az is olyasmi, de nagyon sok más gyógyszert is gyógynövényekből vonnak ki, megtisztítják, bemérik, és akkor az része lehet a hagyományos orvoslásnak. Úgyhogy ez annyira nem különíthető el, ehhez nagy ideológiai háttér nem is tartozik, és szeretettel várjuk ezeket az új hatóanyagokat a hagyományos gyógyászatban. A másik része, vagy másik csoportja az alternatív gyógyászatnak inkább az, amiről jobban szeretnénk majd beszélni most, az a különböző keleti vallási filozófiai rendszereken alapuló gyógymódok. Ide tartozik tényleg a teljesség igénye nélkül, mert rengeteg van, az akupunktúra, aztán a reflexológia, a kiropraktika, valamelyest ide sorolható a homeopátia is. Ezeknek nagyon-nagyon sok különböző gyógymód tartozik ide, de ezeknek majd meglátjuk, hogy azért valamennyire közös az ideológiai háttere. Utána most nézzük meg azt, hogy miért olyan népszerű az alternatív gyógyászat. Tehát, hogy manapság miért látjuk azt, hogy tényleg léptennyomon természetgyógyászhoz fordulnak az emberek, miért olyan vonzó. Most először az ideológiai hátterét, hogyha megnézzük, a történelem során a közelmúltban bekövetkezett világnézeti változásoknak tudhatjuk be részben a népszerűségét. Ugye 200 évvel ezelőttig a kereszténység volt Európában az uralkodó ideológia, vagy az elfogadott nézet. Ennek ugye az alapja, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, de bukott teremtmények vagyunk, annak ellenére, hogy Isten hasonlatosságára lettünk teremtve, a betegség a bűn következménye, és miután meghalunk, az ítélet következik. Ezt követően aztán a felvilágosodás korában jött a racionalizmus, az ész, meg a tudománynak az uralma, a materialista világszemlélet, és ugye az evolucionista világnézettel együtt az embernek is megváltozott a helye, az ember szemlélet is megváltozott. Nagyon durván leegyszerűsítve, végső soron az állatvilághoz átsorolódott, intelligens majom már az ember, majdhogy nem, és mindent a tudomány és az ész és a racionalizmus kezdett uralni. Csak hogy aztán az ezredforduló előtti évtizedekben azt a változást láthattuk, hogy igazából csődbe ment ez a szemlélet, mert az emberek valahogy úgy ráébredtek, ráeszméltek, hogy azért ők több, mint az a 60-70-80 kiló hús, amiből állnak, és hogy nem csak ez alkotja őket, a matéria, és hogy lelkük és szellemük is van, úgyhogy egyfajta ilyen spirituális vákum keletkezett ekkor, és ez teret engedett a keleti vallások beáramlásának Európába. És ebből aztán láthattuk a kialakulását egy panteista világképnek, tehát hogy Isten mindenhol ott van, mindenben benne van, bennünk is, mi a része vagyunk neki gyakorlatilag. Aztán az emberkép is változott, egy posztmodern individualista emberképnek látjuk a kialakulását, az igazság is relatív lett, az az igaz, ami nekem igaz, az a jó, ami nekem jó. Tehát ezek az ideológiai változások mind-mind távtalajt adtak annak, hogy egyfajta ilyen szkepticizmus alakuljon ki a természettudományos alapú orvoslással szembe, és egy nyitottság alakuljon ki a spirituális, vagy távoli, vagy egzotikus eredetű természetgyógyászat, vagy alternatív gyógyászattal irányába, ami ugye hát természetesnek is neveztetik, mert az erkölcs is most már inkább az lett, nem annyira az, hogy mi a helyes, hanem hogy a természettel harmóniában lenni, ez szerint az újonnan kialakult világnézet szerint. Aztán, tehát ez volt az első oka annak, hogy jó táptalajt nyertek ezek az alternatív gyógymódok. A második, amiről érdemes említést tenni, az a kiábrándulás a hagyományos orvoslásból. Most az elmúlt 200 év során nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, tehát most már tényleg olyan betegségeket tudunk kezelni jól, és gyógyítani is adott esetben, amikkel azelőtt semmit nem lehetett kezdeni. Tehát skizofréniát, antipszichotikumokkal, súlyos fertőzéseket, amiben azelőtt belehalt volna valaki antibiotikumokkal például, egyes daganatokat kemoterápiával, tehát sokat fejlődött tényleg az orvostudomány az elmúlt 2 évszázadban, mondjuk azt, de hát azért még nagyon sok van hátra, nagyon sok kivennivalót is hagy maga után, tehát hogyha messzebb nem megyünk, az egyszerű megfázás. Igazság szerint azzal semmit nem nagyon lehet a teán kívül kezdeni, meg a fekvésen. Aztán vannak olyan daganatok, amikkel nem tudunk mit kezdeni, vannak olyan idegrendszeri betegségek, amikkel megint csak nem. Tehát sok olyan terület van, ahol nem kielégítő a tudásunk egyenlőre. És ez táptalajt ad annak, hogy az emberek más megoldások felé forduljanak. Aztán ugyanitt kell megemlíteni az egészségügyi rendszert, hogy annak a nehézségeit, az személyzet kevés volt, tehát elégtelen volt, tehát hosszan kell várni, ugye az orvosokra lerobbant intézményeink vannak, a személyes kontaktus az orvos meg a beteg között sajnos nagyon lecsökkent, tehát a szeretetteljes érintésnél több lett most már a számítógép billentyűzetének a zaja az orvosi rendelőkben. Úgyhogy ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy kiábranduljanak az emberek a hagyományos egészségügyi ellátásból, rendszerből, hagyományos orvostudományból. Aztán jó néhány év sorolható föl, szól az alternatív gyógymódok választása mellett. Az egyiknek azt nevezhetjük, hogy aktív részvétel a gyógyulásban. Tehát, hogy az alternatív gyógyászok azok nagyon gyakran egy teljes életmód vagy életszemléletváltást is javasolnak a betegnek különben nagyon helyes módon, amire nem figyelünk eléggé oda gyakran a hagyományos gyógyászatban, és a betegek valahogy vonzódnak afelé, hogy ők is aktív részesei a saját gyógyulásuknak. Ez is egy szempont. Aztán az, hogy úgy gondolják, hogy feltételezik, hogy biztonságosak az alternatív gyógymódok. Ugye, ami természetes, az nem lehet veszélyes. Azért ez teljesen nincs így. Igazából nem nagyon szól a fáma a mellékhatásokról, meg a komplikációkról. A természetgyógyászok nagyon nem szokták azt dobra verni, mert kivizsgálni se túlságosan, ami a hagyományos orvoslásban kötelező. De tehát ez a feltételezett biztonságosság, ez is mellette szól. Aztán, hogy nem invazívak az eljárások itt, ez azt jelenti, hogy a szervezetben nem avatkoznak bele brutálisan. Tehát lehet olyan beteg, aki például egy nagy műtétet nem vállal, abban nem hajlandó belemenni, de hát akkor ugye mi a következő választás? Elmegy a természetgyógyász rendelőjébe, és biztos, hogy nem fogják elküldeni onnan. Lesz alternatív javaslat. Aztán utána félelem az orvosi kezelés ártalmaitól, ezt is már érintettem, azért vannak átfedések. Elég sok mellékhatása vagy káros hatása is lehet egyébként az orvosi kezelésnek. Tehát lehet például gyógyszerekhez hozzászokni, gyógyszereknek vannak mellékhatásai, vannak olyan baktériumok, amik kialakultak pont az antibiotikus kezelés miatt, amik kiszelektálódtak, és már alig lehet őket kezelni antibiotikummal, ugye most a újabb TBC-törzs híresült el ilyen módon. Úgyhogy vannak olyan tényleg veszélyei a hagyományos gyógyászatnak, ami reálisan számolni kell, és ez elrettentheti a betegeket, és átűzheti a természetgyógyász rendelőjébe. Aztán, ami szintén megfigyelhető az elmúlt évtizedek során, az vallás és a kultúra migrációja. Tehát azelőtt nem látott mértékű népvándorlás történik ugye a keleti meg a nyugati világ között, és akik jönnek, azok hozzák magukkal a vallásukat, kultúrájukat, gyógyászatukat is. Az keveredik a helyivel, úgyhogy ez megint csak lehetőséget ad a nyitottságra. Aztán a holizmus, erről is volt már szó, hogy az embereknek igénye van most már egyre inkább arra, hogy a gyógyítójuk az a lelkükkel is foglalkozzon, ne csak a testüket gyógyítsa, ne csak arra írjon föl gyógyszert. Aztán a beteggel töltött időn, ez egy központi kérdés, ugye hát egy természetgyógyász a magánrendelőjében jobban megengedheti magának, hogy akár másfél órát is eltölt a beteggel, és kivesézi az egész életét vele, mint egy közalkalmazott a kórházban, aki kicsit lehet, hogy túlterhelt, és nem tud ennyi időt rászenni a betegre, amit ő igényelne, és amit ő jobban is lesz különben sok esetben. Aztán utolsóként pedig, de nem utolsó sorban, hát a természetgyógyászatnak vannak azért ilyen hamis ígéretei, amiket tesz az embernek. Kicsit építenek néha a reménytelenségre. Tehát nincs az a pont, ahol ők azt mondanák, hogy most már nem tudunk segíteni, amit mi kénytelenek vagyunk időnként őszintén megmondani. De hát akkor jön ugye a természetgyógyász, akinek az utolsó leheletig van javaslata időnként jó pénzért. Úgyhogy ezek mind-mind olyan érvek, amik miatt mostanában ekkora népszerűséget nyerhet ez az alternatív gyógyászat. És akkor hasonlítsuk össze az alapelveit a hagyományosnak és az alternatívnak. A hagyományos nyugati gyógyászatnak az alapja az a természettudománynak a elvei tulajdonképpen, a biokémia, a fizika, a biológia, a mikrobiológia, a gyógyszertannak a tudományos elvein alapul. És a módszertana, erre van egy kifejezés, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás. Itt a definíciója is le van írva, hogy ezt az egészségügyi minisztérium által kiadott egyik leíratból másoltam, mert szerintem eléggé jól összefoglalja, hogy a gyógyító tevékenységnek az a módja, amely a döntéseket a legújabb, megbízható tudományos eredményekre, a gyakorlatban megszerzett klinikai tapasztalatra és a betegek preferenciáira alapozza. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk van egy epilepsziás betegem, akkor elméletileg az alapján kell választanom neki a sokféle epilepszi gyógyszer közül, hogy a legújabb kutatások szerint az ő állapotára mi az, ami legjobban segít és legkevesebbé árt. Tehát ez a lényege a bizonyítékokon alapuló orvoslásnak, amin manapság elméletileg alapszik a hagyományos gyógykezelés. A diagnosztika jeleken, tüneteken, ilyen specifikus vizsgálatokon alapul, ezeket mind ismerjük, röntgen labor, és maguk a vizsgálatok is elméletileg bizonyítékokon alapuló eljárások kell, hogy legyenek. Tehát ezeknek is a hatékonyságát, az, hogy mennyire specifikus, mennyire érzékeny, ezt vizsgálják, és folyamatosan próbáljuk javítani. Most egy példát mondanék, csak gyorsan elmesélem, hogy alakul egy hatóanyag gyógyszerré a hagyományos orvoslás keretén belül. Hogyha mondjuk egy hatóanyagot felfedez egy cég valami módon, egy gyógyszercég, hogy valószínűleg ebből jó gyógyszer lenne, hogy milyen procedúrán kell keresztül menni ennek a hatóanyagnak. De először is vannak a klinikum előtti vizsgálatok, a preklinikai vizsgálatok, aminek a során laborban, kémcsőben megvizsgálják a tulajdonságait ennek az anyagnak. a reakcióit, tulajdonságait, mindenféle biokémiai jellemzőit. Utána állatkísérletek során többféle állatfajon kipróbálva meghatározzák, hogy függ össze a dózissal a hatása, hogy függ össze a dózissal a mérgezősége, tehát hogy mennyi mérgező már az állatokra, aztán hogy oszlik el a szervezetben. Sok-sok ilyen vizsgálatot csinálnak, megnézik, hogy rövid távon hogyhat, hosszú távon hogyhat, ez akár 2 évig is eltarthat ez a fázis. Utána, hogyha itt rendben levőnek bizonyult a szer, akkor kerülhet emberbe először, kezdődnek a klinikai vizsgálatok. Ennek az első fázisában egészséges önkénteseken vizsgálják meg a gyógyszert. Általában ezek fiatal férfiak, és bármikor kiszállnak a vizsgálatból, és először nagyon mini dózist adnak nekik, aztán egyre többet, és vizsgálják a hatását, a lebomlását, a kiürülését, a szervezetbe az eloszlását, mellékhatásait, mindenféle szempontból vizsgálják a hatásait az emberi szervezetre. Utána, hát ez 9-24 hónapig is eltarthat ez a fázis, utána következik a második fázis, itt már betegeken vizsgálják meg, de klinikai kórházi környezetben, kevés betegem, és az a módja manapság egy tudományos vizsgálatnak, hogy placebo kontrollált, vagyis hogy összehasonlítják, egy bizonyos mennyiségű beteg a hatóanyagot kapja, a másik pedig egy olyan gyógyszert, amiben nincs semmilyen hatóanyag, összehasonlítják, hogy van-e érzékelhető különbség a hatás között a két csoportban. Az, hogy kettős vak, az azt jelenti, hogy se a betegek nem tudják, ki kapja az igazi hatóanyagot, se az orvos. Ez kódolva van, hogy ne legyenek elfogultak a vizsgálatnál. És a randomizált vizsgálatok is ezek, tehát a betegek közül véletlenszerűen sorolják be őket, vagy a hatóanyagot kapók, vagy a nem hatóanyagos gyógyszert kapók közé, és ilyen vizsgálatok történnek a második fázisban kevés betegen. Hogyha itt úgy rendben levőnek találták a gyógyszert, hatékony, mellékhatásai nem túl durvák, akkor jön a harmadik fázis, ez is 1-2 évig eltart egyébként a második. A harmadik fázisban ugyanez csak sok betegen és több kórházban, és hogyha itt is minden rendben volt, és a mellékhatásain jóval túl tesz a hatékonysága, akkor utána következik az, hogy kikerülhet a piacra, de még itt is a negyedik stádium van, amikor is a bármiféle mellékhatást jelenteni kell a gyógyszercégnek, amit észlelnek a kezelőorvosok. Úgyhogy, ha megnézzük, ez jó néhány év, rengeteg törvény, szabályozás, kutatás, vizsgálat. Ez a hagyományos gyógymódok. Az alternatív gyógymódoknál egyetlen egy dolgot kell a engedélyezésükhöz bebizonyítani, az, hogy nem káros, hogy nincsen neki mellékhatása. Úgyhogy ennyit most a hagyományos gyógyászatról. Összehasonlítva ezzel a természetgyógyászatot, vagy az alternatív gyógyászatot, a rengetegféle különböző rendszer meg módszernek a közös alapja az az életenergia koncepciója. Most ez alatt azt kell érteni, hogy az az alapelv, hogy az életenergia, van ez az életenergia, vagy bioenergia, ami áramlik át a szervezeten folyamatosan, ez tart minket életbe, hogyha az áramlás zavartalan, akkor egészségesek vagyunk, hogyha valami miatt megakad, vagy valami zavar keletkezik benne, akkor jön a betegség, és ezt az áramlást akarják helyreállítani valamilyen módon, illetve befolyásolni valamilyen módon. Mindenféle gyógymód különböző módszert választ erre. A módszertana, azt úgy lehetne nevezni a hagyományosnak a mintájára, hogy véleményen alapuló gyógyászat, ami azt jelenti, hogy nem ilyen tudományos bizonyítékokon, hanem aki mit mondott, a hagyomány mit mond, néphagyományon alapul, meg inkább ilyen filozófiai rendszereken, hogy az ő elképzelésük vagy elméletük szerint ennek így kell lennie. Inkább ezen alapul az, hogy mit, hogy szoktak csinálni. És nagyon érdekes mondatot olvastam nem olyan rég, hogy ez az egyik Amerikában van egy intézet, ami direkt az alternatív gyógyászatot hivatott kutatni, ez egy kormányintézmény, és ott ennek a vezetőjének a irodájának a falán van kirakva, hogy a beszámolók többes száma az nem a bizonyíték. Tehát, hogy attól még, hogy sokan elmondják, hogy szerintük milyen hatása van valaminek, ez még nem tudományos bizonyíték. De az alternatív gyógyászat egy kicsit inkább ilyen alapon működik. Próbálják egyébként vizsgálni tudományosan most már csak a nagy érdeklődésre való tekintettel is. Vegyesek az eredmények, attól függ melyik, attól függ miben. Ezt majd egy kicsit később megnézzük jobban. A diagnosztikája, vagyis a betegség megállapítása az alapvetően nem tudományos, kivéve, hogyha orvos a természetgyógyász egyben, mert ilyen is van. Igazából okkult praktikákat is magába foglalhat, mint ingázás, meg kártyavetés, meg jóslás. Ilyenek is lehetnek benne. Aztán ilyen egyéni módszerek, mint az íris diagnosztika például. Úgyhogy ez ebben is különbözik. Most néhány példát nézzünk meg erre az univerzális kozmikus energiára, hogy különböző rendszerek, filozófiai rendszerek másképp nevezik. Tehát például a sintoizmus úgy nevező, hogy ki, aztán a New Age úgy nevező, hogy univerzális energia, a homeopátia életerőnek nevezi, a kiropraktika az úgy nevező, hogy belső intelligencia, aztán így a többi tovább, hinduizmus pránának. Tehát ugyanaz az alapfilozófiai koncepció áll mögötte, csak másképp nevezik. Aztán, hogyha megnézzük, hogy próbálják befolyásolni a különféle gyógyászati, alternatív gyógyászati rendszerek ugyanezt az univerzális vagy életenergiát. Ugye az akupunktúra az például tűszúrásokkal, a homeopátia az minimálisra higított hatóanyagokkal, ezt a kettőt majd picit részletesebben meg fogjuk nézni, mert talán ez a két legnépszerűbb. Aztán mondjuk a reflexológia az különféle reflexpontoknak a masszírozásával, az aromaterápia az illóolajok segítségével, mind-mind ennek a életenergiának az egyensúlyát és az áramlását hivatottak helyreállítani. Aztán nézzük meg azt, hogy miért tűnik úgy, hogy működik. Nagyon sok alternatív gyógyászati módszernél tudományosan nem bizonyítható az, hogy működik, hogy hatása van, hogy ha adjuk egy betegnek, és adunk egy ilyen hatóanyag nélküli gyógyszert, hogy akkor nagyobb arányban lesz hatásos az alternatív beavatkozás. Nagyon soknál nem bizonyítható ilyen tudományos módon, ahogy az előbb ezt elmondtam, hogy szokás. Ennek ellenére sokan arról számolnak be, hogy működik. Nézzünk meg egy pár választ, hogy vajon miért is működhet, annak ellenére, hogy nem feltétlenül bizonyul a szigorú vizsgálatoknál hatásosnak. Először is azért hagyjuk meg, elsőként is tettem azt a választ, hogy van olyan, ami hatékony. Tehát van olyan alternatív gyógyászati eljárás, ami hatékony, vannak olyan módszerek, amik még felfedezésre várnak a hagyományos orvoslás számára, és amik nem is tudjuk, hogy miért működik, működik. Egyébként olyan hagyományos gyógyszerünk is van, aminek nem tudjuk, hogy miért működik, de működik. Most, hogy ne mondjak bonyolultabbat, az altatógázoknál például nem értjük teljesen, hogy miért altatják el az embert, de megteszik. Aztán ez ugye az, hogy valódi hatékonyság. Aztán nézhetjük azt, hogy placebo hatás. Ez azt jelenti, hogy óriási szerepe van a hitnek abban, hogy hatékony egy gyógymód, vagy nem. Hogyha elhisszük, hogy az, amit kapunk a bajunkra, az hatásos, akkor az is lesz. És egy nagyon profán példát fogom mondani, hogy a kincskereső Kisködmönben a kisfiú kapott egy kucsmát, megmondták neki, hogy attól erős lesz és bátor, és erős lett tőle és bátor. És aztán, amikor felnőtt, akkor jött rá, hogy hát igazából nem a kucsmától, hanem mert megmondták neki, hogy ez fog történni. De ez a gyógyszereknél is így van, hogyha úgy gondoljuk, hogy az a kezelés, amit kapunk, az hatásos lesz, akkor körülbelül a betegeknek az egyharmada jól reagál a kezelésre. Például még egy idevágó példa az akupunktúra. Ezt is próbálták vizsgálni, ugye összehasonlítani, hogy egy nem valódi kezelés és egy valódi kezelés között van-e különbség a hatásossága között. És hát nem könnyű placebót találni az akupunktúrához, végül aztán azt csinálták, hogy olyan pontokba szúrták be, ami elméletileg nem akupunktúrás pont. És ez valamiféle, most nem emlékszem pontosan, milyen fájdalomnak a kezelésében csinálták ezt a vizsgálatot, és azt találták, hogy mind a két csoportban rettenetesen nagy volt a hatékonysága a kezelésnek. Nem volt különbség abban, hogy milyen százalékban, de 100%-ot megközelítette a hatékonyság. Tehát majdnem azt mondhatjuk, hogy az akupunktúra az egy nagyon jó placebo ilyen szempontból. Aztán több gyógymód együttes alkalmazása elképzelhető olyan, és nekem is van ilyen betegem, aki egyszerre jár hagyományos orvoshoz is, meg természetgyógyászhoz is. Na most ő, hogyha jobban lesz, akkor hajlamos lesz az, például a természetgyógyászatnak, vagy az alternatív gyógymódnak tulajdonítani azt, hogy jobban lett, annak ellenére, hogy lehet, hogy a hagyományos gyógyszertől lett jobban. Tehát ilyen hatás is elképzelhető. Aztán nagyon sok betegségnek lelki háttere van. A stressz is lehet nagyon sok betegségnek a háttere, de egész konkrét testi betegségeknek is lehetnek olyan daganatok is, aminek ez a háttere, ekcéma, aszma, fekélynek is lehet ilyen háttere, aztán jó néhány olyan betegség van még, van olyan, ami irritábilis bélszindrómának nevezett betegségettől, akár hasmenés is lehet, akár székrekedés is. Lényeg az, hogy sok betegségnek egyértelmű a lelki háttere. Na most, hogyha olyan alternatív gyógymódot kap az illető, amiben mondjuk van relaxáció, akkor az segít neki az, hogy a stressz szintjét csökkentse, és jobban lesz tőle. Vagy hogyha tényleg rá tudja szánni az idejét a alternatív gyógyász, ha beszélget vele, kivesézik a problémákat, kicsit megnyugtatja, ott a megnyugtató környezet is van a rendelőben, akkor ez már is jó hatással lesz ezekre a fajta testi tüneteire is. Aztán spontán remisszió. Ez azt jelenti, hogy spontán jobban lesz a betegség. Nagyon sok betegség az egy önkorlátozó folyamat. Ilyenek például egyes vírusfertőzések, ami magától is jobban lesz. Van olyan daganat is, rossz indulatú bőrdaganat is, ami elmúlhat magától, hogyha épp úgy alakul. Egyébként a szervezetben naponta átlagosan 10 különböző daganatos sejt is képződik, de ezt az immunrendszer elnyomja. Úgyhogy nagyon sok betegség az jobban lesz az idővel. Na most, hogyha közbe kapott egy gyógykezelést a beteg, akkor azt hajlamos lehet betudni annak. Most itt egy ilyen logikai bukfencről van szó. Ez a post hoc propter hoc tévkövetkeztetés, ami azt jelenti, hogy miután B A-t követte, ezért B A-ból következik, tehát az okozta. És ez nem feltétlen van így, de meg mernek esküdni rá a beteget adott esetben. Aztán étrendi és életmódbeli változtatások nagyon fontos szempont. Az alternatív gyógyászok javasolják azt, hogy hagyja abba a beteg a dohányzást, az alkoholizálást, a drogozást, és hogyha ezt abba hagyja, ez nagyon sok jót fog tenni egyébként az egészségének. Aztán vannak tényleg egészen nagyon jó logikus tanácsaik nekik, étrendbeli tanácsok például, és a makrobiotikát mondom példának, az egy olyan rendszer, gyógyászati rendszer, ami azon alapul, hogy a kínai filozófián alapul, hogy yin és yang típusba sorolja be az embereket. És a yin az inkább ilyen gyöngébb, csontozatú, vékonyabb emberek, a yang az meg a erősebb testfelépítésű nagyobb darabok, és azoknak, akik az első csoportba tartoznak, inkább a yang ételeket javasolják, amik olyan testesebb, kalóriadúsabb, melegebb, főzött, sütött ételek. A második csoportba tartozó nagyobb darab embereknek pedig javasolják, hogy inkább zöldséget meg gyümölcsöt tegyenek, mert az yin étel. Hát most ez egyébként is elég logikus tanács. Tehát lényeg az, hogy emiatt is javulás lehetséges. Aztán utolsóként említem azt, hogy van olyan, hogy elképzelt javulás. Tehát, hogy sok betegnek, hogyha szugerálja az ember szinte, hogy jól néz ki, vagy jobban van, akkor ő jobban is fogja érezni magát. Meg sokan, hogyha ugye járnak valamiféle terapeutához, elég sok pénzük rá is megy, akkor valahogy elkezdik jobban tolerálni a saját tüneteiket. Úgyhogy ez szintén egy szempont lehet. És nézzük meg most, hogy hogyan ítéljük meg az egyes gyógymódokat. Hogy hogy alakítsunk ki egy véleményt, amikor találkozunk egy eddig ismeretlen gyógymóddal. Hát rengeteg féle van ugye itt az alternatív gyógyászatban, most ez biztos, hogy nem fogunk tudni mindegyikkel foglalkozni, inkább csak ilyen alapelvekről lesz most szó, hogy milyen kérdések azok, amiket föltehetünk egy gyógymód láttán, ami alapján talán meg tudjuk jobban ítélni, hogy érdemesebbe belevágnunk, vagy pedig nem. Az első, és utána megnézzük kettő fajta gyógymódon példaként levezetve. A homeopátián meg az akupunktúrán. Az első kérdés az, amit érdemes föltenni magunknak, az, hogy van-e racionális tudományos alapja. Tehát nézzünk utána annak a gyógymódnak, amivel szeretnénk magunkat kezeltetni. Olvassunk utána, hogy ennek, hogy van-e racionális alapja annak, amit állítanak. Aztán a következő az, hogy összhangban áll-e a valóság az ígéretekkel. Vagyis, hogy hatékony-e az a gyógymód. Most ugye beszéltem arról, hogy szokták kipróbálni a különféle gyógymódokat, és hogyha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, akkor nézzünk ennek utána. Most itt megadtam két elérhetőséget, sajnos ez mind a kettő csak angol nyelven van. Az egyik az amerikai alternatív és komplementer medicína a Nemzeti Központjának a honlapja, a másik pedig egy Cochrane adatbázisnak nevezett adatbázis, ez a másikat az orvosok szokták fölkeresni, akik bizonyítékokon alapuló gyógyítást szeretnének végezni, és itt mind a kettő van kereső, és hogyha beírjuk azt a fajta eljárást, vagy gyógymódot, ami érdekel, amivel kapcsolatban érdekel, hogy mi a legújabb kutatások eredménye, akkor mind a kettőben van egy latinmentes, laikus nyelvű összefoglaló is a különböző gyógymódokról. Úgyhogy érdemes utána nézni ezeknek, hogy bizonyított, hogy működik, vagy pedig nem. Mert hát az is lehet, hogy azok a tényezők játszanak közre a csodálatos elbeszélésekbe, amikről beszéltünk, hogy miért. Aztán kérdezzük meg magunktól azt is, hogy a javulás az a gyógymódnak, vagy valami másnak tudható be. Inkább ezt talán úgy fogalmaznám meg, hogy amiatt van-e a javulás, amit az a gyógymód állít, hogy attól van, vagy pedig mástól. Ugye például a transzcendentális meditáció az a magas vérnyomásoknak jó, mert vérnyomás csökkenést okoz, de valószínűleg inkább a relaxáló hatása miatt, nem amiatt az ideológiai háttér miatt, amit állít. Aztán ez a makrobiotikus diéta, amit mondtam, ennek is racionális javaslatai vannak, és most például azt is javasolják, így évszakokra lebontva is az étkezéssel kapcsolatban, hogy például télen inkább kalóriadúsabb, sütött, főzött ételt együnk, nyáron meg inkább nyers zöldséget és gyümölcsöt. Tehát ez egyébként rettenetesen logikus, tehát ehhez nem kell yin és a yang. Aztán például a kiropraktika, ami magyarul talán a csontkovácsnak úgy lehetne mondani, de ennek van azért ideológiai háttere. Itt az elmélet, hogy a belső intelligencia áramlását helyreállítja a gerinc mentén. De vajon emiatt lesz-e jobban a hátfájás, vagy azért megrendesen kimozgatta a fájdalmas ízületeket, ahogy szokták ezek a kiropraktorok. Aztán negyediként kérdezzük meg azt magunktól, hogy biztonságos-e. Ugye általában azért itt az alternatív gyógyászatnál erről is beszéltem már, hogy nem szokott szólni a fáma mellékhatásokról, ezt nem is vizsgálják, ahogy a hagyományos gyógymódoknál kötelező. De vannak súlyos mellékhatások adott esetben, lehet lebénulni, lehet meghalni, fertőzések vannak, majd a két konkrét gyógymódnál azért megnézzük, de ami a leg gyakoribb veszélye talán az az, hogy ad egy hamis biztonságérzetet. Tehát, hogyha az ember mondjuk egy súlyos betegséggel nem megy el orvoshoz, csak egy ilyen természetgyógyászhoz, aki mondjuk nem szakképzett a diagnosztikában, akkor egy biztonságérzetet adhat neki, hogy őt kezelik, a betegségét kezelik, és adott esetben nem kerül időben felismerésre egy súlyos betegség, és kezelésre, bizonyítottan hatékony gyógymóddal való kezelésre. Aztán nézzük meg azt is, hogy mi a szellemi háttere ennek a gyógymódnak, amit meg szeretnénk vizsgálni. Én azt gondolom, hogy nem helyes egy gyógymódot csak azért elítélni vagy elvetni, mert más az ideológiai vagy vallási háttere, mint a kereszténység, vagy mint ami a hagyományos gyógyászatnak. Most az, hogy mit tudom én, az aszpirint azt milyen ideológiájú ember fejlesztette ki, az teljesen mindegy a hatékonysága szempontjából. Viszont ebben egyébként nincs egyetértés a keresztény orvostársaságban, ezt hozzá kell, hogy tegyem a teljes sikedvéért. Erről nagy viták vannak, mert vannak, akik azt mondják eleve, hogy egy keleti vallásrendszeren alapuló gyógyászatot semmilyen módon nem szabad alkalmazni, azokban az esetekben sem, ahol egyébként tudományosan bizonyított, hogy hatékony. Úgyhogy ez nem teljesen egységes ebben az álláspont. Én úgy gondolom, hogy attól még, hogyha nem veszük az ideológiáját át, de alkalmazzuk, attól még nem fog szellemi károsodás élni minket, de az óvatosság az nagyon fontos. Mert ugye az ige az azért, itt felsoroltam néhány ige helyet, hogy azért óv minket a spiritisztáktól, a jövendőmondóktól, a varázslástól, a varázslóktól, az okkultizmustól, aztán nem írtam ide, de az idegenistenektől, tehát azért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ezektől viszont távol tartsuk magunkat, hogyha egy másik ideológiai háttérből jövő gyógyászati módszerrel találkozunk. Mert én például megmondom őszintén, hogy olyan ismerősömnek, akinek mondjuk nem biztos a világnézete, nem is feltétlenül javasolnék természetgyógyász kezelését, mert igenis van ideológia mögötte. Tehát például a mai érvényben levő törvényi szabályozás szerint Magyarországon vizsgázott és hivatalosan gyakorló természetgyógyászoknak asztrológiából is le kell vizsgázni. Tehát ez nem ideológiamentes. Aztán egy idézetet, vagy egy rövid cikket, nagyon rövid cikket felolvasok a októberi természetgyógyász magazinból. Egyébként itt az elején az asztrológiát és a karmát hirdeti, úgyhogy eleve azért van némi ideológia mögötte. Ez egy nagyon rövid cikk, és ez illusztrálja azt, hogy mennyire kever kutyul sokszor a természetgyógyászat mindenféle ideológiai hátteret. Ez az alvás zavarokról szól, meg annak a kezeléséről, és így szól, hogy íme néhány tipp az elalváshoz és az ágy fölötti mágikus védelem kialakításához. Nagyszüleink ágya fölött még gyakran láthattunk védőangyalokat ábrázoló képeket. Magyarországban többnyire Mária képek töltik be ezt a feladatot. Valójában mindannyiunknak meg kellene találnunk a magunk védő és megnyugtató szimbólumát. A hatás egészen meglepő lehet, önszuggeszió útján befolyásolja a testünk univerzumát, és élethosszig tartó védő és serkentő funkciót alakíthat ki. A szimbólumoknak hatalmuk van. Megéri felülvizsgálni azokat a szimbólumokat, amelyek körülveszik az ágyunkat, és ha szükséges, kicserélni őket. Klasszikus védőfunkciót betöltő tárgy a Teddy Maci. A medve ugyanis Diana és Artemis istennőhöz kötődő állat, de a kelta istennőnek, Artiónak is a medve volt az állata. Aki ilyen jelképekkel veszi körül magát, az élvezheti a medve istennő védelmét. Magyarországban gyógynövényekkel töltött zsákocskák is segítik és védik az alvást. Bennük olyan növények találhatók, mint a levendula, a szegfüszeg és a komló, míg magát a zsákot bölcs mondásokkal vagy jelképekkel hímzik ki. A szegfűszeg azért kerül bele, mert egyfelől távol tartja a szellemeket, másfelől baktériumölő és légtisztító hatása van. Ha az ágy mellé egy szegfűszegekkel teli tűzdelt citromot teszünk, évekre gondoskodhatunk a megfelelő spirituális klímáról. Az arab országokban szem alakú amulett gondoskodik az ágy felett a jó alvásról, a szellemeket ugyanis elűzi a mindent látó szem. A szellemek a tükröt sem szeretik, ezért az indiai nők apró tükröcskéket vannak az ágytakaróba. Világszerte mobilok is védik az álom zavartalanságát. A középkorban a nyugtalanság előzésére szolgáltak, mert miközben a levegőben táncoltak, enyhe transzba ejtették az alattuk fekvőt, és ezzel segítették az elalvást. Tehát ebben már aztán tényleg az égvilágon minden benne van. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy azt az igét lehet itt figyelembe venni, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Tehát hogyha szét tudjuk választani, vannak olyan gyógymódok, ahol szét lehet választani az eljárást és az ideológiát egymástól, akkor rendben, tegyük, de vannak olyanok, mint például a Reiki is ilyen, ahol szétválaszthatatlan egymástól, ahol nyílt okkultizmusról van szó. Az attól nagyon jó, hogyha védjük magunkat. Egy idézetet is kiírtam, Edward Ernst professzortól. Ő Angliában az Exeteri Egyetemen az alapító tanszék vezetője az alternatív medicina tanszéknek. És ez a tanszék arra alapult, hogy objektív tudományos módszerekkel vizsgálja meg az alternatív gyógymódokat. És nagyon sok publikációjuk van, és ez tényleg egy objektív embernek tűnik. Egyáltalán nem esküdt ellensége az alternatív gyógymódoknak, nem is nagy propagálója, hanem próbál teljesen igazságosan vagy objektíven hozzáállni ezekhez. És az utolsó két sorát olvasom csak föl, hogy a kiropraktor, ez a fajta csontkovács, először a páciens hitrendszerét manipulálja, csak utána a test felépítését. Tehát, hogyha tudunk disztingválni, akkor tegyük, és ezt jól tesszük. Akkor most nézzük meg két példána ezeket a kérdés sorokat. Először nézzük a homeopátiát, mert ez egy elég népszerű és széles körben alkalmazott módszer. Annyit bevezetésül róla, hogy a 18. század végén egy Samuel Hahnemann nevű emberke fejlesztette ki, és ő egy szászországi orvos volt, és nagyon csalódott volt az akkori gyógymódokban, amik egyébként nagyon brutálisak és nagyon hatástalanok voltak. Ilyen hánytatás, hashajtás, lugozás, köpölyözés, nagyon durva vércsapolás gyógymódok voltak. És ő szeretett volna valami olyasmit, gyógymódot kitalálni, ami hatékony, de ennél sokkal kevésbé durva. És az történt, hogy a kínafa kérgét, amit használni szoktak malária ellen, egyébként hatékony gyógyszer malária ellen a kinin, ő ezt kipróbálta magán egészségesként, és azt vette észre, hogy maláriához hasonló tüneteket okozott nála. És ezt a kettő tényt összekötötte, és azt vonta le következtetésként, hogy simili similibus curantur, vagyis, hogy a hasonló gyógyítja a hasonlót. Tehát, ami hasonló tüneteket okoz, az a hatóanyag jó a betegségre. Egyébként a homeopátia nevében is ez van benne, a két részből tevődik össze, ezt kisítom, a homeopátos, tehát hasonló betegség. Tehát ez az egyik alapelve a homeopátiának, napjainkig is, hogy olyan hatóanyagot adjunk egy fajta betegségre, ami ahhoz hasonló tüneteket idéz elő. Egy elég érdekes eset fordult elő velem a osztályon, a kórházi osztályon, ahol dolgozom, hogy egyik pénteken viziteltünk, volt nekem egy idős néni betegem, akinek hát már néhány napja hasmenése volt, és nem nagyon lehetett megfogni a hasát, és akkor ezzel a kolléganőmmel jóba vagyunk egyébként, nagyon ezzel a homeopátiás kolléganőmmel, és ő volt az ügyeletes másnap, és akkor mondta, hogy ne aggódjak, majd ő meggyógyítja. És akkor néztem rá egy kicsit ugyanakul, és akkor mondta, hogy itt az arzén. És így kihozta az arzént a zsebéből. Tehát tényleg végül is mérgező anyagokat is használnak ezek a homeopátiás gyógyászok, mert az hasonló tüneteket okoz. De aztán hál' Istennek volt hennem annak aztán annyi esze, hogy annyira elkezdte higítani ezeket a hatóanyagokat, hogy már aztán alig maradt a gyógyszerben hatóanyag egyáltalán. Azt csinálta, hát pont emiatt egyébként, mert eléggé erőteljes mellékhatások, illetve káros hatások lettek. Azt csinálta, hogy fogott egy rész hatóanyagot, és ahhoz hozzátett mondjuk 10 rész oldószert. És ezzel kezdődött el a decimális higítási sor, mert ezt megcsinálta aztán rengetegszer, és akkor így lett D6, D12, D30, stb. Ezek a higítások. Aztán már még a centimális sort is elkezdte kialakítani, ami azt jelenti, hogy egy rész hatóanyaghoz 99 rész oldószert adott, és ezt megcsinálta jó néhányszor. Csak aztán úgy vette ő észre, hogy nem elég hatékonyak a gyógyszerei, ezek a nagyon higított gyógyszerek, és erre kitalálta a potenciálás eljárását, ami gyakorlatilag azt az életenergiát hivatott előhívni az anyagból, ami véleménye szerint benne van, és ami a gyógyító hatását okozza, ami a betegségre való jó hatását okozza. Na most ez a potenciálás, ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy egyfajta összerázása az anyagnak, vagy pedig, hogyha szilárd, ilyen tabletta, vagy pirula jellegű, akkor meg dörzsölése, de ennek megvan az, hogy pontosan hányszor, meg milyen irányba, meg hogyan. Ez nevezik potenciálásnak. És emiatt a homeopátiás gyógyászok még hatékonyabbnak tartják a minél hígabb oldatokat. A D23-as oldattól fölfele például, illetve nagyobb higításokban, szerves anyagok esetében már egy molekula sincsen benne a hatóanyagban, de ez őket nem zavarja egyáltalán, mert ugye a potenciálással felszabadult életenergia az még nagyobb mennyiségben van a több higítás miatt benne. Na ennyit akkor a hátteréről bevezetésnek. Az első kérdés, van-e racionális tudományos alapja? Hát a mai gyógyszertan az allopátia elvén alapul, szemben a homeopátiával, vagyis hogy ellentétes hatású gyógyszert igyekszünk adni a különböző tünetekre, hogyha valakinek megy a hasa, annak nem bélmozgás fokozót, hanem lassítót próbálunk olyankor adni. És a terápiás dózisokon belül a gyógyszertan elvei szerint minél többet adunk egy hatóanyagból, annál nagyobb a hatása. Tehát tulajdonképpen racionálisan nem magyarázható a jelenlegi gyógyszerészeti tudományos ismereteinkkel, hogy miért kellene ennek hatékonynak lennie. És hát mondjuk szoktak olyanokat felhozni érvnek, hogy ugye például az oltásnál is, az immunizálásnál is annak a kórokozónak egy kis részét adják be kicsi dózisban, ami ellen az ember szeretnék immunisát tenni, de ezzel nem összevethető a homeopátia, tehát teljesen más az alapelve neki. Úgyhogy tulajdonképpen erre azt a választ kell adnunk, hogy a tudomány mai állása szerint a hatékonyságának nincsen racionális alapja. De menjünk tovább, hogy hatékony-e, mert hát ugye arról is már ejtettem szót, hogy van olyan, aminek nem tudjuk, hogy miért hatékony, de hatékony. Rengeteg vizsgálat készült, azért, mert pont a népszerűsége miatt a homeopátiának. Majd később csinálok ehhez irodalomjegyzéket, most ez kimaradt, de igazából, hogyha ennek alaposan utána nézünk, akkor az összes statisztikai és metaanalitikus elemzés során az jön ki eredményként, hogy nem bizonyítható egyértelműen, hogy van hatása. Több, mint a placebo. Annyi van, és azért nem is kevés. De nem bizonyítható az, hogy több. Ezek a vizsgálatok sokszor elég alacsony színvonalúak, illetve kevés beteg számmal vannak, illetve elfogultak is a vizsgálók sokszor. Egyébként a homeopátiás gyógyászok nem is nagyon igénylik, hogy tudományos vizsgálatnak vessék alá a szereiket, mert úgy gondolják, hogy működik és kész, és itt le is van zárva a kérdés. Úgyhogy igazából a legtöbb ilyen objektív, külső, szemlélődő analízis azzal zárul, hogy hát további vizsgálatokra van szükség, mert nem bizonyítható. Ernst professzor, akit már említettem, ő most összegezte a homeopátiával kapcsolatos tapasztalatait a Hahnemann 250. születési évfordulója alkalmából, és arra a következtetésre jutott, hogy a veszélyei azok nagyobb mértékűek, mint a bizonyított pozitív hatásai a homeopátiának. Tehát a hatékonysága a ma általánosan elfogadott módszerek szerint nem bizonyítható kétséget kizáróan. Aztán, hogy a következő kérdést, ha nézzük, hogy a javulás az a kezelésnek vagy más tényezőknek tudható be, emiatt már hát gondolhatjuk azt, hogy valószínűleg inkább a többi tényező, amikről beszéltem is, hogy mi minden lehet még a javulás hátterében, valószínűleg inkább azokkal kell itt számolnunk. Úgyhogy erről ennyit. Aztán, hogy biztonságos-e. Na most a homeopátiás gyógyszereknek nincs mellékhatása, tehát ez tulajdonképpen. Van olyan homeopátiás gyógyszer, ami kígyóméregből készül, de nyugodtan be lehet venni, mert nem igen van benne kígyóméreg. Van, akinek ez a legvonzóbb a homeopátiás gyógyszerekből, nincs mellékhatása. Úgyhogy tény és való, hogy ettől nem kell igazán tartani. Ami viszont nagyon súlyos mellékhatás, hogy úgy fogalmazok, az az, hogy nem jut el a megfelelő gyógykezeléshez a beteg. Tehát például olyan homeopátiás, ilyen házi orvoslási szakkönyv is van, kézikönyv, ami javasolja a homeopátiás öngyógyszerezést mondjuk méhen kívüli terhesség esetében, vagy mélyvénás trombózis esetében, mind a kettő halálos kimenetelű lehet potenciálisan, és ennek ennél azt javasolják, hogy otthon ilyen házipatikai homeopátiás szerekkel kezelje az illető. Ez jelenti azt a veszélyt, amiről az Ernst professzor úgy idéz, vagy úgy utalt, hogy nagyobb a veszélye, mint a lehetséges pozitív hatása a homeopátiás szereknek. Aztán, hogy mi a szellemi háttere? Van-e okkultizmus a háttérben? Az ötödik kérdés. Ugye a szellemi háttere az az életenergia koncepciója, mint a többinek is, ami a testünkben szabadon áramlik, és a betegség az azt jelenti, hogy az áramlása megakad, az egyensúlya felborul, ezt hivatottak ezek az életenergiát tartalmazó gyógyszerek helyreállítani. Tehát ilyen az ideológiai háttere. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez nem okkultizmus. Tehát Hahnemann, ő egyébként egy szabadkőműves volt, de ez a potenciáció, amit az előbb magyaráztam, hogy mi ezt szokták keresztények ilyen kuruzslásnak vagy varázslásnak gondolni, nem az, ez egy összerázogatás, akármennyire is kérdéses, hogy mennyi hatása van. Tehát igazából én azt gondolom, hogy nincsen ilyen értelembe vett szellemi veszély, akkor, hogyha ezt a gyógymódot alkalmazzuk, más szempontból van veszély, amit már említettem. Tehát alapvetően szellemi szempontból nem tekintető veszélyes. Most ezeket tényleg így magam átgondoltam, hogy mi ezek alapján a véleményem róla. Én, miután szeretnék bizonyítékokon alapuló orvoslást végezni, nem javasolnám a betegeimnek, de hogyha valaki szedi és esküszik rá, és már a nagymamát is ez gyógyította meg, és őt is, és nem súlyos a betegsége, akkor tegye. Úgyhogy inkább ezt gondolom róla, de én a magam szempontjából ezért nem használnám, mert nem bizonyított, hogy hatékony. Nézzünk egy másik példát gyorsan, az akupunktúra. Ez is egy eléggé népszerű gyógymód manapság. Ennek a hátteréről annyit, hogy az ősi kínai valláson, a taoizmuson alapul. Itt az életenergia koncepcióval találkozunk már megint, és itt csínek nevezik az életenergiát, aminek az áramlása az egészség, és a megakadása az pedig a betegség. Két összetevője van ennek az életenergiának, a csínek, yin és yang. Erről is már úgy érintőlegesen beszéltem. A yin erő az a női, gyenge, sötét, most ők ezt úgy képzelték el képszerűen, hogy mint egy domb, és annak a sötét oldala. A yang erő pedig a férfias, erős, világos, meleg, és ez a két erő együtt, egymást kiegészítve működik az egészség érdekében közre. És hogyha fölborul az egyensúlyuk, az a betegség. Na most az egyensúlyt a test egyes kitüntetett pontjainak a tűszúrásos kezelésével kívánják helyreállítani, mert az áramlása a szervezetben, ő szerintük, mindenütt történik ugyan, de főleg 12 meridiánon keresztül, ami azt jelenti, hogy ilyen csatornán keresztül, és ezek egyébként szervekhez kötöttek. Különböző szervek be vannak sorolva, hogy melyik yin és melyik yang szerv. A yin szervek azok a tároló szervek, a yang szervek pedig a feldolgozó szervek. És ezeket a meridiánokat, csatornákat akarják megnyitni ezekkel a tűszúrásos kezelésekkel. Na most ehhez kapcsolódó más technikák is vannak, amik ugyanezen az elven alapulnak, és az akupunktúrából fejlődtek ki. Ide tartozik például az akupresszúra, ennek nagyon aranyos története van, az Egyesült Államokban fejlesztették ki, amiatt, mert ott a törvényi előírások tiltják a szakképzetlen személyeknek a tűszúrásos kezelést, és ezért úgy gondolták, hogy jó lesz azoknak a nyomkodás is. Ugyanazokat a pontokat ingerlik, egyébként csak nyomkodással. Aztán a fül aurikuláris akupunktúra, ez a fül akupunktúra, itt pedig az a lényeg, szintén nyugati eredetű, talán ez holland, hogy a fülkagylóba belevélnek látni egy fordítottan fekvő embriót, fejjel lefele fekvő embriót, és ezen élik ők megtalálni a különböző szerveknek a pontjait, amit aztán ugyanígy tűszúrással ingerelnek, és nagyon jó hatással kellene neki lennie. Ennek inkább az az érdekessége talán, hogy a kínaiak a hagyományos rendszerükben nem voltak hajlandóak csonka embert kezelni. Tehát ők kimaradtak ebből a rendszerből, mert bennük eleve nem lehet helyreállítani a csi áramlását, mindegy. De aztán hát nyugaton meg azért ennél egy kicsit befogadóbbak voltak az akupunktőrök, és nyitottabbak. Úgyhogy ezt főleg baleseti, sebészeti betegeken kezdték el alkalmazni, akik be voltak gipszelve tetőtől tartva, így igazából a fülükhöz lehetett jobban hozzáférni. Úgyhogy megtalálták ott a megfelelő pontokat. Aztán az elektroakupunktúra, az ugyanaz, mint az akupunktúra, ugyanúgy tűszúrással kezelik a megfelelő pontokat, csak még egy kis elektromos ingerlés is van. Aztán van akupunktúrás injekció is. A megfelelő akupunktúrás pontokba ilyen kínai gyógynövény alapú gyógyszereket juttatnak be tűszúrással. Úgyhogy van nagyon sokféle gyógymód az akupunktúrán belül. Első kérdés, van-e racionális tudományos alapja? Olvasva az ő leírásaikat a szervekről, vannak olyan szervek, amik nem is léteznek az ő rendszerükben egyébként. Van neve, de a mai napig se tudja senki, hogy az micsoda, mert egy tévedésen alapul. Aztán a meridiánoknak is próbálták keresni, persze anatómiai élettani alapját nincs. Egy koreai emberke vélte egy alkalommal ezt megtalálni valahogy szövettani módszerekkel. Han Bong úgy hívták őt, és talált bizonyos sejteket az akupunktúrás pontokon, amik a meridiánt voltak hivatottak jelezni. El is nevezte Han Bong sejteknek. Csak aztán kiderült később, hogy igazából az volt ott a helyzet, hogy ő egy olyan másik koreainak a testét boncolta, akit szintén rengeteget kezeltek akupunktúrával, és pici beletört tűdarabkák mentén kialakult krónikus gyulladásnál idegen test sejteket talált ő meg, és ezeket tulajdonította a meridiánok mentén elhelyezkedő különleges sejteknek, úgyhogy ez volt a bizonyíték. Tehát ez sem teljesen állja meg a helyét. Most az ő rendszerükben, amit mondtam, hogy vannak a tárolószervek, a yin szervek és a yang szervek, amik a feldolgozó szervek. Itt is elég érdekesen alakul a rendszer, mert például feldolgozó szervként van a húgyhólyag is, ami nem dolgoz föl semmit. Tároló szervként van a szív, például nevezve, az nem tárol nagyon semmit. Úgyhogy itt igazából tehát tényleg tudományos problémák vannak ezzel, tehát hogy van-e racionális tudományos alapja, igazából nincs. Tehát hogy így lehetne összefoglalni. Összhangban áll-e a valóság az ígéretekkel, vagyis hatékony-e? Van, amiben igen. Tehát, hogyha tudományos vizsgálatnak vetjük alá, akkor például fogfájásban hatékonyabb a placebo kezelésnél. Aztán hány ingerben hányásban, például terhességi hányásban hatékonyabb a placebónál. Nem tudjuk miért, de ez az az eset, amire én azt mondanám, hogy akkor nyugodtan tessék. Tehát, hogy attól még, hogy nem tudjuk miért hat, attól még nem a csí miatt fog hatni, hanem valami más miatt, amit egyelőre nem tudunk, nagyon lehet, hogy majd fogunk tudni, de most még egyelőre nem. És a többi nagyon sok betegségben viszont nem igazolódott hatékonysága. Aztán, hogy a javulás a kezelésnek vagy más tényezőnek tudható be, hogy ez a következő kérdésünk. Nagyon érdekes adat ehhez, hogy azok reagálnak általában jól az akupunktúrára, akik a hipnózisra is. Ugye a hipnózis, vagyis ez a fajta szuggesztió szempontjából két csoportra lehet az embereket osztani. Azok, akik hipnotizáltok, meg azok, akik nem. És ez jól korrelál azzal, hogy ki hogy reagál az akupunktúrára. Aztán nem lehet egyébként a szociális háttértől se, a pszichológiai háttértől sem elválasztani az akupunktúrát, mert például Kínában, ahol ugye sajátjuknak érzik, meg benne van a hagyományban az akupunktúra, meg ugye a társadalmi millióben ez egy elfogadott dolog, ott 90%-uknál hatékony. Műtéteket is végeznek egyébként akupunktúrában. Más kérdés, hogy utólag sokszor kiderül, hogy érzett fájdalmat a beteg, csak nem akarta jelezni. De ott 90%-uknál hatékony lehet. Európaiaknál, meg észak-amerikaiaknál inkább csak 20-30%-ban. Aztán, amikor megpróbálták afrikai feketéknél, őnek egyáltalán semmi hatása nem volt. Ott ugye még híre sincs az akupunktúrának. Ők el is menekültek onnan, amikor ezt a kezelést próbálták rajtuk alkalmazni, és visszamentek a varázslóikhoz, és az ő terápiájuk meg hatásos volt rájuk. Úgyhogy igazából ezeket a gyógymódokat nem lehet külön választani a pszichológiai meg a szociális háttértől. Tehát itt a javulás az valószínűleg nem kizárólag a csí áramlásának tudható be. Aztán, hogy biztonságos-e? Hát összetett kérdés. Tehát ugye ennek is, mint jó természetgyógyászati módszernek az a híre, hogy igen. De hát 4-5%-ban előfordulhatnak nagy vérzések is. Ez nem nagyon jellemző különben, ugye 4-5% ez nem olyan nagy. Általában ezek az akupunktúrás pontok olyanok, hogy ott nem nagyon vannak nagy vérelek. De miután nagyon sok akupunktúrás pont van a mellkason, ugye a tüdő van, nem ritka a légmell kialakulása, aztán a mellkassűri vérzés, írtam ide még azt, hogy szívtamponád, ez azt jelenti, hogy a szívüregbe belevérzik a beteg, és emiatt miután az egy zárt tér, fokozódik a nyomás, és utána nem tud verni már a szív. Úgyhogy halálos esetek is előfordulnak, aztán a különböző szervek már lép, vese, vérezhet, tartós idegrendszeri bénulások is lehetnek, aztán fertőzések is. Kínában sokszor ilyen bambuszból, meg fából csinálják az akupunktúrás tűket, azt nem is igen lehet sterilizálni. Aztán olyanok is előfordulnak, hogy pici leszakadt, vagy bent maradt, a szövetekben bennmaradt tűdarab, nyomán ilyen krónikus gyulladás alakul ki ott helyben, ami később ínszakadáshoz vezet például. És nem is tudja már akkor a beteg sokszor, hogy mivel kösse ezt össze, de ott meggyengül a szövet, az ínszövet, és ínszakadás is lehet később. Tehát vannak veszélyei neki, figyelembe kell venni őket. Mi a szellemi háttere? Van-e okkultizmus a háttérben? Ez az utolsó kérdésünk. Ugye, mint ezt említettem, nem keresztény ideológiai alapokon nyugszik, hanem az életerő panteista koncepció, amiről volt szó. De ez egy olyan kezelés, az én véleményem szerint, ahol külön lehet választani az ideológiától. Tehát, hogyha a megfelelő pontokon ingerlik, és abba az indikációba, abba a kor csoportba, amelyikben bizonyított, hogy hatékony, akkor nem kell ahhoz a taoizmus tanait elfogadni, hogy az illetőre hatással legyen ezekben a betegségekben. Szellemileg inkább közvetett veszélye lehet, hogy nyitottá teheti viszont az embert a keleti misztika irányába. Tehát azért itt megint mondanám azt, amit már említettem, hogy nagyon óvatosnak kell lenni minden esetre, amikor ilyen közegbe kerül az ember, mert a természetgyógyász és az ő rendelője az azért egy közeg. Úgyhogy végignéztük az 5 kérdést, ezeket mérlegelve azért talán nem nehéz eldönteni, hogy az ember szeretné ezt a kezelést választani, vagy nem. Összegzésként azokat, amiket most néztünk. Ugye az alternatív gyógymódok jó részt a panteista filozófián, az életenergia, ugye sokféle néven nevezett életenergia, vagy vitális energia koncepcióján alapulnak. Nagy az érdeklődés napjainkban ezek iránt, ennek ugye több oka van, amit beszéltünk is, a megváltozott világnézet napjainkban, a hagyományos orvoslásból való kiábrándultság, aztán a hagyományos orvoslás mellékhatásaitól való félelem, az, hogy ezek az alternatív gyógymódok általában nem invazív, vagy tehát a szervezetbe brutálisan beavatkozó módszerekkel dolgoznak általában, aztán az, hogy ezeket veszélytelennek gondolják az emberek, hogy több ideje van rá a természetgyógyásznak, hogy ő jobban az egész emberrel foglalkozik, zárójelben sajnos, mint a hagyományos orvosok. Aztán vannak egyes olyan alternatív gyógymódok, amiknek a hatékonyság nem bizonyítható tudományosan, mégis hatékonynak tűnnek. Ennek jó néhány oka lehet, amiket beszéltünk, akár a placebo hatás, akár az is lehet, hogy egyszerre alkalmaz másféle gyógymódot is, lehet, hogy pszichoszomatikus betegség lesz jobban a csökkent stressz miatt, elképzelhető az, hogy természetes módon javul a betegség. Aztán minden gyógymódot egyenként kell megvizsgálnunk, azért van olyan fontos az, hogy minek tesszük ki magunkat, hogy utána nézzünk rendesen, ezeket a kérdéseket fogjuk tudni alkalmazni, hogy van-e racionális alapja, hogy hatékony-e, hogy a javulás az tényleg amiatt van-e, amit állít a gyógymód, vagy pedig másokból, hogy biztonságos-e, illetve hogy mi a szellemi háttér, hogy van-e okkultizmus a hátterében, amely esetben nem igazán javasolt. Óvatosnak kell tényleg lennünk az értékelésnél, de az is fontos, hogy ne öntsük ki a mosdóvízzel együtt a csecsemőt. Tehát, nem kell minden bokor mögött démont látnunk, attól, hogy nem tudjuk, hogy működik valami, illetve attól, hogy más hátterű valami. Egy igét szeretnék még mutatni, ami nagyon tetszik nekem egyébként. Ezékiás király mondta, amikor Isten egyszer megígérte neki, hogy meggyógyítja. És valahogy a szemem lesz kifejezi azt, hogy mennyire fontos az embereknek a gyógyulás, és ez én azt gondolom, hogy helyén is van így, egy bizonyos normális szintig. Lehet így keresztény irodalomban azt olvasni, hogy ez mekkora bálványimádás, én nem hiszem. Én azt gondolom, hogy szeretne az ember egészségesnek lenni, és jól is teszi, nyilván normális keretek között, de legyünk óvatosak, és vizsgáljuk meg, hogy milyen módon. És az Isten is meggyógyíthat, amikor kérjük őt, és amikor ez neki úgy tetszik. Még egy személyes megjegyzést fűznék itt ezt hozzá, hogy azért nekünk egyébként, mint orvosoknak van, milyen következtetés levonnunk a saját számunkra ezekből a tényekből, meg ebből a nagy népszerűségéből az alternatív gyógyászatnak. Igazából nekünk is az kell legyen a célunk, hogy holisztikus medicínát gyakoroljunk, és az egész emberrel foglalkozzunk. És ami nagyon jó, hogy keresztényként erre nagyon jó lehetőségünk is van egyébként. Tehát Tehát a betegeink azok még mindig sokszor úgy jönnek hozzánk, hogy igazából az egész életüket hozzák. Tehát egy érdekes kis adalékként az, hogy akik például öngyilkosak lesznek, azoknak egy nagy százaléka az előtte levő két hétben elmegy valamilyen kifogással a házi orvosához. És nem erről fog beszélni, hanem mondjuk hashajtót irat az asszonynak, csak valahogy azért még mindig várnak az orvostól valamit az életükre. És ami a jó az az, hogy most már Magyarországon is folyik ilyen képzés keresztény orvosok számára, hogy tudunk az egész emberrel foglalkozni, a lelkével és a szellemével is, mikor hozzánk fordulnak. Ezt szerettem volna elmondani ebben a témában. Úgyhogy akkor most kis szünet fog következni, azután pedig beszélgethetünk.
Szeretném megköszönni Eszternek ezt a fergeteges előadást. Én nagyon sokat tanultam belőle, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel. És kedves kötelességemnek tennék eleget, ugyanis a Kutatóközpont munkatársai nevében szeretnénk megköszönni ezt az előadást ezzel a kis füzettel, a segédanyagok a vallások kutatásához.